Ha van még hely a szívetekben egy üzenetnek, akkor én azt szeretném elmondani, a döntések és választások. Ugyanis az életünket állandóan kísérik az, de azt mondom, hogy másodpercenként, hogy döntenünk kell és választanunk kell. Ez egy nagyon fontos terület, hogy az ember ne csúszson el, mert valakivel még évekkel ezelőtt egy másik gyülibe beszélgettünk, és ő kapott a mennyatjától egy ilyen látást, és azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy hogy döntünk, mert egy döntés olyan, mint amikor a váltót állítjuk. És amikor a váltót állítjuk, az egy pár centiméter csak, hogy ide klattyan, vagy oda klattyan, és mégis az ember robog a vonaton, ja éppen Katus mesélte, hogy jött haza valamelyik nap busszal, és mindenki szuszolkát adva négyesen olvasgatott, de egy pillanat alatt mindenki felébredt, mert a busz a Solymári elágazásnál nem egyenesen jött tovább Budapest felől, hanem fölkanyarodott Mária-Remete fele. És ugye mindenki 64-esre ült, és mindenki meg volt győződve, hogy most robogunk, zakatolunk egyenesen, és egyszer csak a busz egy nagy kanyart vett, és másfele ment, másfele döntött, más utat választott a sofőr, mint ahogy az emberek, amire rárakták az életüket, vagy megszokták, és aztán persze, amikor 56 ember dörömböl ott a üvegfalon, akkor a sofőr sejtett, hogy valami nem stimmel, mert pillanatok alatt sok-sok méterrel elment a helyes úttól. És a váltó is ilyen, hogy a vonat megy a sinen, és még egy pár centiméter vagy pár milliméterrel kezdődik az elején, aztán egy kilométer után már lehet, hogy már homlok egyenest másfele tart a vonat, mint amerre a másik sín vezet. És nagyon fontos, hogy a mi döntéseink, a mi választásaink, azok jó döntések és jó választások legyenek. Nagy dolgokban azt mondom, hogy rettentően fontos, de azt mondom, hogy a kis dolgokban is azért jó lenne megtalálni azt, amiben nem szúrjuk el a dolgok. Vannak kis dolgok, vannak nagy dolgok, és nagyon fontos, hogy ezek a döntéseink, választásaink, azok jó választások, jó döntések legyenek. Ami miatt sokszor, és ezt érzékelem, hogy nem szeretünk nagyon dönteni. Nem szeretünk dönteni, mert miért nem szeretünk dönteni? Mert az felelősség. Minden döntés felelősség. De az igazság, hogy a felnőttek vagyunk, és a felnőtt korhoz hozzátartozik, és Isten azt mondja, hogy azt akarja, hogy érett férfiúságra jussunk, hogy felnőjünk. Nem szabad mindig arra az ígére hivatkozni, hogy de igéd azt mondja, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a kisgyermek. Mert ha nem leszünk olyanok, nem láthatjuk meg a te országodat. Az igazság, hogy ez másra vonatkozik. Vannak olyan területek, amire ez vonatkozik. De a Biblia nagyon határozottan mondja, hogy nekünk fel kell nőni, érett férfiúságra kell jutni. Ami azt jelenti, hogy a felelősséget fel kell vállalni a döntéseinkért. Felelősséggel jár az, hogy hogyan élünk. És mindenféleképpen szembe kell azzal nézni, hogy dönteni már pedig kell. Világban mondják azt, és ebben szerintem van igazság, hogy a rossz döntés is jobb, mint ha valaki nem dönt sehogy. És teljesen egyetértek vele, mert az ember hozhat rossz döntést, és ez olyan, mint amikor az ember elindul a gépkocsijával egy úton, és lehet, hogy rossz fele áll a gépkocsi orra. De az, hogy akár rossz irányba is indulsz el, van rá lehetőség, hogy utána megforduljál, utána másfele menjél. A mennyatya, higgyétek el, hogy van olyan kegyelmes, hogyha látja a szívünkben a motivációt, egy rossz döntés után is át tud vezetni a helyes útra. Csak döntsünk, csak lépjünk, csak kezdjünk el keresni, önfele lépni. Az Ószövetségben, nem tudom, tudtátok-e, és szeretném így pár igével megmutatni, hogy hogy keresték Isten akaratát, hogy döntöttek. Hát nem tudom, hogy fehér vagy fekete kő volt-e, de maga, amire pontosan az Urimnak és a Tumimnak ez volt a neve, amit sorsvetésnek hívtak. Ez csak olvasom gyorsan a Mózes második könyvéből, a 28. részből két igét. Azt mondja itt az ige, hogy hordozza Áron Izrael fiainak a neveit a szíve fölött, a döntések közlésére való hósenen, amikor bemegy a szentélybe. Állandó emlékeztető legyen ez az Úr színe előtt. Azután tedd a döntések közlésére való hósenba az Urimot és a Tumimot. Legyenek azok Áron szíve fölött, amikor bemegy az Úr elé, és hordozza Áron mindig a szíve fölött a döntéseket, amelyeket Isten színe előtt fog adni Izrael fiainak. És egy konkrét leírás is hagyd mondjak, hogy ezt használták is. Az van a 4 Mózes 27-ben, Mózesnek azt mondja a mennyi atya, hogy Józsué álljon Eleázár pap elé, és kérjen döntést az úrtól sorsvetés útján. A kapott parancs szerint induljon harcba, és a kapott parancs szerint térjen haza Izrael fiaival, az egész közönséggel együtt. Csak ilyen halkan jegyzem meg. Néha nem lenne jó egy ilyen urim és tumim? Hogy uram, most mit csináljak? Most mi legyen, hogy legyen? És akkor elővenni, kezünkbe megrázni egy kicsit, és akkor nézni, hogy menj atyám, mit akarsz? Jobbra, balra, előre, hátra, felvegyenek, elmegyek ebbe az iskolába, vagy ne, ebbe a munkahelyre, ez jó lesz nekem ez a munkahely, kilépjek, vagy ne, hogy legyen, uram, tényleg segíts meg, mit mondjak? És érdekes, de nem ítélem el, csak érdekesébbképpen, 94-ben, ha jól emlékszem, vagy nem, 96, mindegy, 90-es évek közepén, találkoztam egy lelkésszel, ő megmutatta, ő használta az urimot és a tumimot. És volt egy kis bőrtasak, volt benne 2 kövecske, és volt egy kis füzete hozzá, és mindig beírta a kérdést a füzetbe, imádkozott, hogy uram, add meg a te vezetésed, fogta az urimot és a tumimot, az asztalra kidobta, és innen vette el a vezetést. Ezt kérdeztük tőle, hogy akkor ez hogy működik, és mondta, hogy 2 kövecske van, mind a 2 kövecskére ott van írva, amit Pál apostol, ő szerint tehát azt mondta, hogy Pál apostol ezt megerősítette, hogy az ő igen, igen, és nem, nem. Tehát az egyik kövecskén igen, igen volt, a másik kövecskén pedig, vagy igen, nem, és igen, nem. És amikor dobta a kövecskét, ha 2 igen jött ki, akkor a válasz igen. Ha 2 nem jött ki, a válasz az pedig nem. És ha igen és nem jött ki, akkor pedig az volt, hogy várjál. Tehát, hogy még nincs válasz. Nincs válasz, nem válasz is válasz. Tehát, hogy még várjál. És az életükben ez a család, ez a családfő, vagy hát nem tudom, hogy akkor már milyen szolgálatban volt, de ő ezt így élte meg. És ugye elgondolkoztam ezen, nem ítélem meg, hogy ez jó vagy rossz, csak azon gondolkodom, hogy néha olyan jó lenne egyszerűsíteni ezeket a dolgokat. Olyan jó lenne néha, hogy egyértelműen tudom, és igen vagy nem. És van egy ilyen ószövetségi történet még, ahol volt egy nagyon gyengusz lelkületű fiatalember. Úgy hívták, hogy bátor erős volt, igazad van. Ő azt gondolta magáról, hogy gyenge és bizonytalan, és hanem úgy látta ezt a férfiút, hogy erős férfiú, és bátor és erős férfiú. Annyira bátor és erős volt, hogy azért szüksége volt, hogy megerősödjenek a remegő lábai. Ő is használt, hogy jelet kért. És érdekes, hogy amikor Isten távol van valakitől, és Ószövetségben Isten távol volt az emberektől, akkor mindig jelet kértek az emberek. És Isten jelet is adott, adta az urimot és a tumimot, és nagyon megdöbbentő, mert Gedeon nem hogy egyszer kéri, sőt, bocsánat, Isten adott neki egy jelet, mert amikor ott volt vele az angyal, aki azt mondta neki, hogy bátor és erős vitéz, Gedeon meg forgolódott, hogy kihek szól az angyal, mert csak ő volt ott, és neki szólt a felszólítás, akkor hozott, azt mondta, hogy várjál, maradj itt, mondta a küldöttnek, elszaladt, csinált leölt egy bárányt, odahozta, az áldozatot odahozta, és az angyal, a küldött megérintette az áldozatot, leszállt a mennyei tűz, és megemésztette. És tudta Gedeon azt, hogy itt most, én azt mondom, Jézussal találkozott. Tudta, hogy az isteni felkérés történt. Tehát tudta azt, egy jel volt már, egy isteni jel volt, amivel Gedeont megerősítette a mennyi atya. Tehát jelet küldött az atya, hogy Gedeon tudja azt, hogy mit kell tenni. De ez nem volt elég. Azt olvassuk a Bírák 6-ban, hogy Gedeon ekkor azt mondta Istennek, hogy ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogy megígérted, akkor én most kiteszek egy fürt gyapjút a szélűre, és ha csak maga a gyapjúfürt lesz harmatos, az egész föld pedig száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt, ahogyan megígérted. Úgy is lett, amikor másnap korán fölkelt, kinyomkodta a gyapjúfürtöt, harmatot facsart ki belőle, egy tele csésze vizet. És akkor jön az érdekesség folytatás. És sajnos ilyen az ember. Azt mondja, Gedeon azonban ezt mondta Istennek, ne haragudj meg rám, ha még egyszer szólok, hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjúfürttel. Most maga a gyapjúfürt maradjon száraz, és az egész föld pedig legyen harmatos. És Isten úgy tett azon az éjszakán, csak a gyapjúfürt maradt száraz, az egész föld pedig harmatos lett. ez a bebiztosítjuk, mert biztos a mi ziher. Hát Isten vezetése egy ilyen nagy dologban azért, és látjuk azt, hogy amikor Isten távol van, amikor Isten messze van, akkor jelet kér az ember, akkor jeleket keresünk. És nagyon érdekes, hogy a hitetlen emberek is, sőt, megdöbbentő, hogy politikusok is bizonyos döntések előtt keresnek jeleket. Ilyen kultusza a horoszkópnak, a jelkeresésnek, a jósasszonyoknak, vagy jósoknak a felkeresése, vagy most már Magyarországon ezt táltosnak, és divatosan táltosnak hívják, megkeresése, hogy én nem tudom miből, belegből, mint a rómaiak, vagy a varázsgömbből valami jelet, valami útmutatást keresni, és az embernek szüksége van egy vezetésre. Érdekes, mert bennem a idősebbik fiú jelenik meg a tékozló fiúból. És ezt a pár részt, ami róla szól, hagy olvassam el. Az idősebbik fiú ez alatt kim volt a mezőn, és amikor hazafelé jövet a közelbe ért, zeneszó és körtánc hangját hallotta. Magához szólított a legények közül egyet, és megtudakolta, hogy mi az. Testvéred érkezett meg, mondta a szolga, és apád leülette a hízlalt túlkot, mivel hogy egészségesen kapta őt vissza. Megharagudott ezért a fiú, és nem akart bemenni, apja azonban kijött és kérlelte. De ő így felelt atyának: lásd, oly sok éve végzem neked a rabszolga munkáját, és soha meg nem kerültem parancsodat. De én nekem még egy kis bakot sem adtál, a barátaimmal vigadjak egyet. Mikor azonban ez a fiad megjött, aki a megélhetésre szánt vagyonodat szajhákkal etette fel, te leületted neki a hízlalt túlkot. Gyermek, szólt az apa, te mindenkor velem voltál, és minden, ami az enyém, a tied is. Miért olvastam ezt fel? Azért olvastam fel, mert ez a fiú, az idősebbik fiú nem tudott élni a szabadsággal. Azzal a szabadsággal, hogy mit lehet és mit nem lehet. Számára a kereszténység, így idézőjelben mondom, egyet jelentett, tudjátok mivel? Mivel? A rabszolgasággal, hogy nem, oly sok éve végzem neked a rabszolga munkáját, és soha meg nem kerültem parancsolatodat. Hogy borzalmas látni azt, amikor emberek meg vannak kötözve, és nem élik meg azt a szabadságot a választásokban, a döntésekben, az életben, amire Isten elhívott minket. Amikor megteremtette Isten az Édenkertet, mit mondott, hogy miről lehet az ember? Olyan csodálatos, hogy nem csak az élet fájáról, hanem azt mondja, hogy minden fáról szabadon egyél. Azt mondja, de van egy fa, amiről ne. Ez volt a törvény, ez volt a parancsolat, ez volt a kerítés. És azon belül pedig azt mondta Isten, hogy minden fáról egyél. És hogy elgondolkodom, hogy Ádám oda megy a körtefa elé, térdre borul, és akkor, Uram, ez a te tökéletes akaratod, hogy most erről a körtefáról egyek. Ó, Uram, kérlek, jelentsd ki. Uram, mi a te tökéletes akaratod? Egyek erről a körtefáról, vagy ne egyek? És mennyatját úgy elgondolom, hogy tehát egyél, meg arról is egyél, meg menjél, még ameddig a szemed ellát, és ahol látsz valami jó fát, másszál föl rá, és lakjál jól, és tudjál szabad lenni, és az az ember lenni, aki jó döntéseket hoz, aki nem rabszolgaként él, az, és nagyon fontos, ez van a szívemben, hogy a mi döntéseinkben, a választásainkban meg tudjon jelenni az, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és hogy ez hogyan működik, hogyan tudjuk ezt elérni, csak nagyon röviden. Nagyon tetszik ez a fajta szabadság, és az elolvasom, és fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjébe, hogy azt művelje és őrizze, és ezt parancsolta az Úristen az embernek: a kert minden fájáról szabadon ehetsz, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának a fájáról nem ehetsz, mert ha eszel, meg kell róla halnod. Tehát a mennyatja az embert a szabadságra teremtette. Sőt, tudjátok, mit olvastam most reggel itt, amikor dicséret volt, eszembe jutott, megkerestem azt az igét. Azt mondja az ige, hogy az Úrnak a szelleme van, ott szabadság van, szabadság. És szabad életre szabadított meg titeket a Krisztus, azt mondja egy másik ige. Szabad életre, szabadságra. És néha olyan rossz látni, vagy érezni azt, hogy olyanok vagyunk, mint Ádám, akiket és Éva, hogy a sátán odavisz minket ahhoz az egyhez, ami viszont nem szabad. És amikor a törvényből, és ez a vallásosság, amikor annyi szabály van, szabályra szabály, törvényre törvény, rendeletre rendelet, már megfojtja az embereket, hogy mit szabad, mit nem szabad, jól teszek-e, vagy nem jól teszek-e. Ez borzalmas így élni, testvéreim, borzalmas így élni. És megtapasztalni azt, hogy az Úr szelleme van, hogy szabadság van, szabadság. És a másik, ha jól olvassam tovább, mert hogy gondolkodtam ezen a pár igén, elém jött ez a két igével később az 1 Mózes 2-ben, amit mond az ige, hogy mennyire csodálatos a szabad akarat. Nem Isten akaratáról beszélek, hanem az ember akaratáról beszélek, a szabad akaratról. Nézzétek csak 1 Mózes 2:19. Formálta tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot és mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek. Gondolkodtatok már ezen az igén is? Hogy bele gondoltam, hogy azért így magunk között, azért kinek van joga nevet adni? Nekem van 4 gyermekem, de nem a szomszéd bácsi néni adta a nevüket, hanem olyan jó volt, hogy rajtunk keresztül születtek, adta a mennyi atya, és úgy már meg is fogalmazódott bennünk már a nevek, de tudom, hogy néha milyen jó lenne, Gyuriékra nézek, hogy néha más segítene ebben. De kialakulnak az, hogy a ti jogotok, az én jogom, a te jogod az, hogy a gyerekeknek nevet adjunk. A mennyatya megtette volna azt, ez a joga volt, hogy ő mint teremtő, ő nevezze el az állatokat. És a mennyatya erre kinyújtotta a kezét, és azt mondta Ádámnak, hogy gyere be, és mint teremtő munkámba vegyél részt. És te találd ki az ő nevüket, te adjál nevet nekik. A mennyatya annyira szeret minket, hogy be akar vonni egy olyan világba, egy olyan helyzetbe, olyan pozícióba, amiről nem is tudjuk, hogy igazából mit jelent, nem is merjük tudni. És sajnos sokszor olyanok vagyunk, mint az idősebbik fiú. Végezzük a keresztény rabszolga munkáját. És azon gondolkozunk, így megvakarjuk a fejünket, hogy Úr Jézus, te miért mondod, hogy a te igád az könnyű, és a te terhed az gyönyörűséges. Mert nem tudom meg nem megfelelni. Mert mindig elvesztem a bűnnel való csatát, és mindig elbotlok, és ebben ezt se tudom megtenni, azt se tudom megtenni, és a keresztény élet az ilyen borzalom, hogy hétről hétre bűnök, meg harcok, és a sátán, és ez a rossz, az a rossz. Szeretném elmondani, hogy nem ez, amit Isten elkészített. Isten szabadságra hívott el bennünket. Arra hívott el minket, hogy a munkatársai legyünk. Arra hívott el bennünket, hogy amivel megteremtett csodálatos kreativitás, abból, ami a mi eszünkbe ötlik, azt éljük meg vele együtt. Teret akar ennek adni. És ennek van a szabálya, hogy ez hogy van. Vannak szellemi törvények, hogy ne együnk a fáról, arról az egy fáról. De egy olyan szabadságba akar bevezetni, amire azt mondja az ember, hogy de jó, hogy már itt a földön így élhetek, szabadságban élhetek. És hogy a vallásosság, meg emberi szokások, meg a sátánnak az a fajta nyomás, hogy bele akarja túrni az órunkat abba, hogy mi az, amit nem szabad, ahelyett, hogy engedjük a Szent Szellemnek, hogy ránézzünk arra, hogy mit szabad és mit lehet, azért imádkozom, hogy Isten fel tudja emelni a fejünket, hogy az idősebbik fiúnak az állapotjából valóban fiak lehessünk, örökösek, akik élnek mindazzal, amit Isten megteremtett a számunkra. És hogyan lehetséges ez? Nagyon érdekes, hogy az Új Szövetség egész máshogy áll hozzá ehhez a kérdéshez. Az Ószövetségben Isten távol van, és jeleket keresnek, Isten mindig jeleket ad, ami alapján tudják, hogy jobbra vagy balra, előre vagy hátra, menjenek a háborúba vagy sem. Viszont az Új Szövetségben nagyon fontos, hogy Isten távol Isten, vagy közel Istenné válik. Vagy mi közel tudunk-e menni hozzá, vagy sem. Pontosan nyílt egy kapu, megöletett bárányon keresztül. Akin keresztül mi oda mehetünk Istenhez személyes kapcsolatban. És nekem csak emiatt lebeg egy picit az a léc, hogy most nekem kéne használni urimot, vagy tumimot, vagy nem. Én úgy gondolom, hogy a számomra is nem ítélem meg annak a testvérnek a szokását, vagy az életét, mert az Úrnak teszi, vagy nem teszi, ezt mondja a Biblia, de meggyőződésem, hogy a legnagyobb kincsünk az, hogy Isten közel lehet már hozzánk, és mi közel lehetünk Istenhez. És van egy személyes valaki, aki vezet minket, aki beszélget hozzánk, aki vezet, mint tanít minket, aki egy-egy döntésnél tanácsol. És nagyon jó, most nem megyek bele mélyen, csak gyorsan megemlítem, csak emlékezzetek rá, hogy nézzétek meg az apostolok cselekedeteiben Pál apostolnak az életét. Pál apostol egy igazi akarnok volt. Nála mondják azt, hogy egy tiszta, vegytiszta kolerikus. Írtó erős az akarata. Azt mondja, hogy eldöntöttem, azt mondja, ott a cél, futok utána, és ti is úgy fussatok, ahogy én futok. Nem engedjük el, megvan az, hogy mit akarok, hova megyek. És nagyon érdekesen keveredik, és nagyon jó ezt így látni Pál életében, ez egy jó példa, nem rossz példaként hozom, hanem jó példa, hogy vannak Istennek természetfölötti vezetései Pál életében. Megvan a terve, egyszer csak éjszaka arra ébred, vagy arra fekszik le, nem tudom most, hogy mondjam, hogy álmot lát. És azt mondja egy hatalmas kép, vagy egy ilyen szobor, vagy hogy van leírva, hogy gyere, jöjjön át Európába, hogy Ázsiát kerülje el. A Szent Szellem nem engedte, hogy Ázsiába hirdesse az igét. Meg volt az ő terve, és valamikor ebben a tervben, ebben a szabadságában, ebben a nagyon erőteljes akaratában, amivel ő csinálta a szolgálatát, egyszer csak ott volt, hogy Istennek a természet fölötti vezetése megjelent. És mégis Pál tudta azt, hogy most merre kell menni, és amikor nem volt ez a természet fölötti vezetés, Pál ugyanúgy megvolt az akarata, ugyanúgy megvolt a kreativitása, hogy egész Ázsiát, Európát betöltötte az evangéliummal. Tehát nagyon tetszik Pálnak az élete, föl lehet erre emelni, hogy nem látjuk mindig azt, hogy Szent Szellem mindig erre tiltotta, arra vezette, itt fogta meg, itt, hanem megvolt egy célja, egy akarata, tudta azt, hogy be akarja tölteni az evangéliummal azt, ami a szívére helyezte az Úr. Hogy azt most Lisztrába kezdi, vagy pedig Derbébe, de csak menjen már és csinálja valaki. És amikor ment, akkor az Úr megerősítette jelekkel, csodákkal, és azt mondta az Úr, hogy követte a jelek, ezt mondta a tanítványoknak, az Úr megígérte, hogy menjetek el, és én pedig veletek leszek. És a jelek, azok követnek titeket. Tehát ott volt az ő kreativitásuk, az ő akaratuk, szabad akaratuk, hogy felállnak, és elindulnak Samáriába, Ázsiába, meg a föld végső határáig. És ez a két dolog ott van az ember életében, hogy a szabad akarat, főleg egy kolerikus Pálnál, vagy pedig Isten akarata, vagy természet feletti vezetése, hogy ez tulajdonképpen ez milyen arányban, hogy működik az ember életében. Nagyon érdekes, hogy a ilyen elzúgott karizmatikusok, már úgy érzem, hogy amikor nagyon elszáll az ember, azok annyira felemelik a mennyatyának a természet fölötti akaratának a keresését, hogy sokszor már elbillen az, hogy de gyermekem, már neked is van akaratod, sőt, nem droidokat gyártott a mennyi atya, amikor ember teremtett, be van programozva 3, 4, 5, 9, 11, és akkor megy evangelizálni, és akkor nincsen erkölcsi súlya annak, hogyha egy ilyen dolog határozná meg az ember életét. A mennyi atya előtt, hogy mondjam azt, legnagyobb boldogság, amikor te megkeresed azt, hogy mi Istennek az akarata, mi az, ami neki kedves, és ha te szabad akaratodból azt döntöd, azt csinálod. A mennyi atya ilyenkor, pontosan azért, mert szabad akaratod van, nem az, ennél nagyobb örömöt, csak sugok nektek, nem tudunk okozni a mennyi atyának. Amikor az ő fia eljött, mert tudta, mi Isten akarata, tudjátok, mivel kezdődött az Úr Jézus szolgálat, amikor belépett Isten tökéletes akaratában a következő lépésre? Megnyílt a menny, és egy hang hallatszott. Azt mondta, ez az én szerelmes fiam. Őben egy gyönyörködöm. És amikor a szolgálata végén volt a földön, fölment egy hegyre, megdicsőült Jézus, megint megszólalt egy hang, benne gyönyörködöm. Őt hallgassátok. A mennyi atya gyönyörködik abban, amikor te úgy döntesz, hogy keresed az ő akaratát, és nem azért, mert egy keresztény droid vagy, hanem meg egy robot vagy, ez a jobb szó, talán robot, nem annyira, de az is jó a másik, és azért modernesebb. Nem egy keresztény robot vagy rabszolga vagy, hanem jó ízűen teszed azt azért, mert tudod, hogy mennyi atyának ez tetszik. És nem a megfelelés miatt, nem a törvény miatt, hanem a szeretet miatt. Azért, mert ezt szabad akaratodból odaadod neki. Uram, olyan hosszú út az elején énekelni. Lehet így is hozzáállni. Mikor ülünk már le? Peti, nem érzi, hogy már rég azt kéne mondani, hogy gyülekezet foglalj helyet. A másik ember meg azt mondja, Uram, még egy, jaj, csak ne ilyen hamar legyen vége, még csak 40 percet énekeltünk. Még, ha lenne még egy, amivel az imáratomat ki tudnám fejezni az Úrnak. Ugyanaz az éneklés lehet egy ilyen, mikor van már vége. Másik oldalról pedig, Uram, egyszerűen annyira szeretlek, és tudom, hogy a zsoltárokban is ez egy olyan fontos dolog, hogy mikor, ha nem most, a 7. napon, vagy a x-adik napon, oda rakom az én szívemet, az én énekemmel, a testemmel, lelkemmel, szellememmel imádlak téged. Tehát ugyanaz a cselekedet lehet innen nézve teljesen egy törvényszerű, ilyen izzadásos borzalom, és ugyanaz a cselekedet innen nézve, vagy abból a szívből élve, egy csodálatos dolog, és a mennyi atya keresi azokat az embereket, keresi, akik az ő szabad akaratukból keresik azt, hogy mi az, ami kedves nekik, és szeretetből megteszik. Mert ennek van erkölcsi értéke. Isten szemében ennek van erkölcsi értéke, hogy ezt nem én erőltettem rád. Gyerekeimnél például két különböző, még egy példa. Nagy elnézést kérek tőletek, mert nagyon aranyosak, nagyon rendesek. De időnként hasonlítanak a szüleikben abban, hogy a szobájukban rendetlenség van. És amikor én mondom nekik, hogy na most már tessék rendet rakni, mert este leg lesz, majd szobarend ellenőrzés lesz, akkor ugye jelnek egy nagyot, mert tudják, hogy azért a büntetéssel nem érdemes szembenézni, a sok kár származik a számukra. És akkor hát, mint a fogukat húznák, megcsinálják a rendet. És nekem, amikor ellenőrzöm a szobarendet, egész máshogy érzem magam, amikor egyik nap hazamegyek, és bemegyek a szobájukba esetleg ablakot nyitni, és azt látom, hogy én nem szóltam nekik, egy árvakukot nem mondtam, és minden gyönyörűen, lám, micsoda, csoda, minden a helyén van. Azt mondom, hogy ez, mint édesapának, nekem ez írtó jól esik, mert nem azért tette, mert én parancsoltam, hogy legyen rend a te szobádba, legyen rend a te szívedben, legyen rend a te életedben, hanem azért tették, mert tudják, hogy nekem ez fontos, lehet, hogy nem értik, hogy miért fontos, és én el tudnám magyarázni, hogy a baktériumoknak a tenyészete, meg a vírusok, meg mindenféle gonoszságok és rossz dolgok, hogy jönnek az ember életébe. Csak annyit tudnak, hogy apunak az kedves, hogyha rend van a szobában, és szeretem annyira aput, vagy anyut, és leszedem az asztalt, berakom a mosogatógépbe, vagy elmosogatok, vagy rendet rakok a nappaliba. De ember hazajön, és megüti ez, hogy wow! De gyermekeim, tudom, hogy most olyan dolgot tettek, amit azért tettek, mert szeretnek. Csak emiatt. Mert egy szeretetet akartak kimutatni felém. És itt van a különbség, hogy a mennyatyát, hogyha megismerjük, és fontos megismerni, hogy mi az ő akarata. Amikor a mi szabad akaratunkból úgy döntünk, hogy végre teszünk dolgokat ő miatta, ő érte szeretetből, nem megfelelésből, nem vallásosságból. Mennyatya ugyanazzal a szerelemmel és szeretettel, hogy a fiúra nézett, ugyanúgy lát minket, és azt mondja, hogy gyönyörködöm benned. Ekkor, nem tudom, éreztetek már olyat, hogy valamit megtettetek, ami Istennek kedves volt, és a mennyatya, vagy az angyalok, lehet, hogy nem a mennyatya, az angyalok felemeltek, és nem ért le a lábatok a földre. Ezt érezted, hogy jaj, de jót tettem, ez most kedves volt neki, most mosolyog rám. És ezeket a mosolyokat, erről beszélek, ezt egyre több ilyen mosolyt csípjünk el. Egyre több ilyen mosolyt váltsunk ki mennyatyának az arcáról. És hogy működik ez? Az első az, hogy az igét tegyük a helyére. Tehát Isten igéje az, ami megmutatja azokat a kereteket, hogy meddig lehet elmondani. Isten igéje, ami nem személyesen, most egy személyes vezetésre értem, hanem hogy megismerjük Isten akaratát, Istennek a szívét a Bibliából, Isten igéjéből, ez meghúzza azokat a határokat, amiben mi mozoghatunk szabadon. És nyugodtan mehetünk a körtefához is, meg az almafához is, ne talán a szilvafához is, pedig az már nagyon sötét gyümölcs, az már akkor jó, hogyha egész fekete, és mégis, mert benne van abban a szabadságban, azokban a keretekben, amit Isten ad. Hát ez az egyik, hogy nagyon fontos, hogy tisztában legyünk az, hogy mi Istennek ez a fajta általános akarata, és Isten igéjét ezért olvassuk. Nem csak azért, mert ha nem olvasom, akkor Csabi megkérdezés, hogyha két napig nem olvastam, akkor már odaír engem a labilis keresztények közé, magába odalakja, hogy most vigyázni kell, mert már távolodik az Úrtól, két napja nem olvasott Bibliát. Ne ezért olvashatok Bibliát, hanem azért, mert az ember meg akarja ismerni Istennek a törvényeit, Istennek az akaratát, Istennek a gondolatait. Azok mind benne vannak az igében. Izgalmas, mely leírja azokat a kereteket, ami között az ember szabadon élhet. Nagyon-nagyon-nagyon nagy szabadon él, szabadságban élhet. És ez általános, ez nem személyes kijelentés, ez általános kijelentés. És ezt mondja a Biblia, hogy Istennek az igéje, törvénye, az világosságot ad, a szövétnek. Az ad egy világosságot, hogy az ember látja, hogy mit lehet tenni, határokat megadja. És a másik nagyon fontos, pedig a Szent Szellemnek a vezetése. A Szent Szellem azért jött el, hogy amiben személyesen pedig kell, hogy lépésről vezessen. A Szent Szellem megadja ezeket a személyes lépéseket, választásokat. A döntésnél az, hogy jobbra vagy balra, igen vagy nem. És nagyon fontos, hogy lássuk egy igét, hogy olvassak a Róma 8.5-ből, pontosan ehhez igazodva. Azt mondja a Biblia, hogy a testhez igazodók, ugyanis a test dolgai járatják az eszüket, de a szellemhez igazodók a szellem dolgain. A test észjárása ugyanis a halálra visz, a szellem észjárása ellenben életre és békességre. Azért a test észjárása ellenségeskedés Isten ellen. Isten törvényének ugyanis nem veti magát alá, minthogy nem is képes rá. A testben élők, vagy a test szerint élők Istennek nem tetszhetnek. Ti azonban nem a test szerint éltek, hanem szellem szerint, ha csak ugyan Isten szelleme lakik bennetek. Ha pedig valakinek a Krisztus szelleme nem birtoka, az nem is az övé. Ha ellenben a Krisztus bennetek van, a test holt ugyan a bűn következtében, de a szellem élet azért, hogy igazságot munkálhasson. Mindazok ugyanis, akiket Isten szelleme vezet, Istennek fiai. Mert nem a rabszolgaság szellemét kaptátok újra, hogy féljetek, hanem a fiúvá fogadás szellemét kaptátok, aki által így kiáltunk, Abba, atyánk. Itt zárul a kör az idősebbik fiúról, hogy a keresztény az nem a rabszolgaság szellemét kapta, hanem a fiúság szellemét. És amikor az én fiam oda megy, ő most a legnagyobb joghurt evő, joghurt pusztító, és mindig bekészítünk neki joghurtokat, és nem verek rá a kezére, amikor látom, hogy kivesz egy újabb joghurtot. A negyediknél már szoktam szólni, hogy hagyjál a testvérednek is, testvéreidnek is, a másik háromnak legalább egyet. De maximum ennyi. Mert otthon van, övé, a lányaim is szabadon mehetnek, jöhetnek, ehetnek, rakhatnak, élhetnek ezt a szabadságot időnként, aztán a szülők persze határozottan korlátozzák, hogy megtanulják persze, hogy minek hol van a helye, az ideje, mert meg kell tanuljuk, hogy van ideje a lejövetelnek is, a följövetelnek is. Köszi Pityu a példát is, amit itt mutatsz nekünk, és ezért fontos, hogy felnőjünk. Hát a gyermek még sokszor nem tudja ezeket a határokat. Egyébként a nevelés, ez pontosan ez. Határokat megmutatni. Mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad. És nem azért, mert a mennyatya le akar korlátozni minket. Tudjátok, hogy a törvény az jó? Mentünk Horvátországba még évekkel ezelőtt, most már a múltkor, amikor múltkorában voltunk, már nem volt, meg voltak építve ezek a... Voltunk olyan helyen, a tengerparton, hogy a tenger így egészen a hegyek leszaladnak, és szinte nincsen part. Borzalmas ilyen kis horvát tengerparti városkába közlekedni, mert körülbelül ilyen keskeny utak vannak. Itt is fal, és a tükröt is be kell hajtani, nem hogy parkírozó nincs semmi, menni alig lehet. És voltak hatalmas ilyen szerpentinek, és ezek a horvátok, hát akkor még Jugoszláviában voltunk, úgy mentek, mint a meszes. Tehát beelőztek, kielőztek, és ilyen 100 méteres ilyen szakadékoknál lehetett látni ilyen kocsironcsokat lenne a szakadék alján. És Istennek a törvénye pontosan azért van, azért építi körénk, ott, ahol kell törvény, az azért van, hogy az ember ne pottyanjon bele a szakadékba. Az azért van, hogy megmeneküljünk, azért van, hogy vigyázzon ránk. Tehát ezért nem nyomorít a törvény, hanem az jó, a törvény a szellemi. de viszont nem azt kell nézni mindig, hogy hol ütöm be magamat a korlátba, hanem ahol nincs korlát, amit Isten kinyitott, azt töltsük be teljesen. És legvégül pedig egy igét szeretnék csak elolvasni. Megérdett a szívemet, hogy a szellem észjárása ellenben életre és békességre vezet. Van egy ilyen hozzáállás, hogy honnan tudjuk, hogy Isten vezetése valami. Ahogyhogy békességünk van. Csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, de mitől lesz békességünk? Attól van békességünk, hogy egy-egy helyzetben lesz egy meggyőződésünk. És a meggyőződést hogy lehet másik szóval kifejezni? Három betű. Hit. Hit. Úgy, hogy olvasom az igét, úgy, hogy a Szent Szellem szól hozzám, és kialakul bennem hit egy helyzetre vonatkozóan, egy döntésre vonatkozóan. És ez a hit, ez meggyőződés jelent, hogy tudom, hogy mit kell választani. És ezt tudjátok, abban a pillanatban, hogy ez a meggyőződés megvan, az emberbe békesség jön, hogy tudom, hogy mit kell tenni. Mert minden választásom, az élete minden lépése hitből van. Mert hitben él az igaz ember. És hagyj olvassam ezt az igét, Kolossi 1, ez az utolsó igevers. Ezért amióta csak hallottunk felőletek azt a sok jó hírt, azt mondja Pál apostol, aki ebben nagyon profi volt, hogy az ő akarata, az ő szabad akarata, Isten tökéletes természet fölötti vezetése, Isten akarata, hogy ez milyen arányban van. Azt mondja Pál, hogy amióta csak sojmárjak felül hallottam azt a sok jó hírt, szüntelenül imádkozunk értetek, és azt kérjük Istentől, és figyeljetek csak, hogy akaratának teljes megértése által töltsön be titeket Isten szellem adta bölcsességgel és megismeréssel, belátással, hogy az Úrhoz méltóan járhassatok az ő teljes tetszésére, és mindenféle jótettnek gyümölcsét megteremjétek, és az Isten megismerésében növekedjetek. Azt kérjük, hogy Isten a saját dicsőségének hatalma szerint erősítse meg benneteket minden tekintetben, hogy álhatatosan és türelmesen ki tudjatok tartani minden körülmények között. Sőt, mindezt örömmel és hálaadással tegyétek. Úgyhogy örömmel fogok hálát adni az Atyának, aki elégségesnek ítél titeket arra, hogy a világosságában részt nyerjetek, és a szenteknek szánt örök részben. Ő a sötétség fennhatóságából ki is ragadott minket, és áthelyezett szeretett fia királyságába, aki által a megváltás és a bűnök bocsánata és a birtokunká lett. Gyönyörű ige pont ide illik, mert azt mondja Pál apostol, hogy azért imádkozik, hogy megismerjétek Isten akaratát, azt mondja, kialakuljon a szívetekben, micsoda? Micsoda? Honnan tudtát? Bölcsesség. A bölcsesség az nem a léleknek a szintjén van. A bölcsesség az nem az, hogy valaki hány egyetemet végzett el. A mennyi atya egy olyan bölcsességet ad, ami benne van. Az igéjén keresztül, a Szent Szelleme vezetésén keresztül, a Szent Szellemen keresztül odaadja a bölcsességét a te szívedbe és az én szívembe. És éljél úgy, hogy ez a bölcsesség vezessen. Ez a bölcsesség legyen részed. És olyan csodálatos, hogy ebben a bölcsességben felfedezhetjük, azt mondja itt Pál apostol, hogy részt nyerjetek a fiaknak szánt örökségben. Hogy ne legyünk az az idősebbik fiú, akinek rabszolgasság az, hogy hívő. Hanem legyünk azok a fiak, akik egyszerűen betöltik azokat a tereket, amit Isten adott nekünk. És amiben van itt hiányosságunk még ebben, nyugodtan legyünk aktívak. Legyünk biztosak abban, hogy mi Isten igéje, hol vannak a keretek. És legyünk szabadok, kreatívok arra, hogy felállunk és cselekszünk, keressük az ő akaratát, próbálgatjuk, hogy mi az ő jó, kedves és tökéletes akarata. És nem csak mint belépő szintek, hogy jó, kedves, tökéletes, hanem az ő akarata, ami jó számunkra, az ő akarata, ami kedves a számunkra, az ő akarata, ami tökéletes a mi számunkra. És nem tudom, hogy hiszem azt, hogy a mennyatya bizonyos területekre helyezett súlyt most az életünkben. Nagyon a szívemen volt, hogy a döntéseink, a választásainkban egyrészt szabaduljunk föl, másrészt pedig, hogy valóban jó döntéseket hozzunk szabad akaratból, mert ezzel betöltjük azokat a tereket, amit Isten azt akarja, hogy ne álljunk itt meg, hanem töltsük be, mint gyülekezet is, és személyesen is, és adjon az Úr tényleg szabadságot ebben mindannyiunknak. Amen.